Sziasztok, Cselekei Bálint újra a vendégem. Szia Bálint!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket!
Ugye most váltunk egy kicsit témába, már mint úgy, hogy a szakmai podcastek helyett, úgymond az ilyen storytellinges rész jön majd, Bálintnak a sikersztoriát hallhatjátok. Ugye előtte már volt pár podcastünk, volt futár, logisztikai podcast, amiben ugye a futárcégekről volt szó, és a szállítási módokról. Utána csináltunk egy ilyen hogy csináld a raktár üzemeltetés podcastet, ami szerintem szintén ugye nagyon hasznos volt, meg arra nagyon sok pozitív visszajelzés jött, hogy rájöttek, hogy hol szúrhatják el ugye az elkereskedők. És akkor most arra gondoltam, hogy inspirálódjunk Bálintnak a sztoriából. Egyrészt azért is, mert volt raktárbejárás, és ott láttam, mennyire figyelnek, amikor elkezdted mondani azt, hogy te felvásároltad, vagy kivásároltad a többi tulajdonost, és hogy akkor egy kicsit így megdöbbent mindenki, és láttam, hogy elkezdett jobban érdeklődni mindenki, hogy hú, hát várjunk csak akkor, hogy is van ez, akkor most a Bálinté ez az egész. És hogy nekem így tényleg mesélj, hogy egyrészt annó, hogy kerültél ebbe a piacba, és addig, hogy ma hol áll egyébként az iLogistics, csak azért, hogy miért érdemes végighallgatniuk, egy jó számot mondj nekem, hogy mi volt akkor, amikor elkezdtétek, kb. Hány ügyfél, meg ilyesmi, és most mennyi akár napi csomag megy ki, vagy mekkora összegbe, mekkora lett a cég?
Hát, amikor elkezdtük, ugye nem nulláról kezdtük, hanem egy kisebb vállalkozás lett még felvásárolva, még az előző tulajdonosi kör által. Úgyhogy amikor elindultunk, akkor körülbelül olyan 9 fő dolgozott a cégnél, volt olyan 20-30 ügyfél, és hogyha egy hónapban volt egy ilyen 3-4 ezer csomag, az már nagyon, nagyon jó hónap volt. Most ehhez képest most a hónapban léptük át a 100 fő munkavállalót.
Köszönöm.
Köszi. Hát jobban örülnénk, hogyha mondjuk ezt a teljesítményt 10 fővel csinálnánk még mindig, de ez velejáró. Az ügyfélszám tekintetében nagyjából webáruhásszám olyan 300 környékén járunk, és a csomagszám tekintetében az egy nagyon impozáns. Idén biztos, hogy több mint 1 millió csomagot fogunk kiküldeni, de szerintem most lesz az első olyan naptári hónapunk, amikor több mint 100 ezer csomag egy hónap alatt. Itt most már, hogyha úgy néznénk majd meg utólagosan, hogy még november 10 és december 10 között mennyi, az már lehet, hogy inkább ilyen 140-150 ezer csomag, mert ugye ez egy nagyon intenzív időszak, akár a Black Friday-okat is belevéve, de hát más számok vannak, és ez nem volt régen amúgy, ez 6 éve volt, amikor így elindultunk, vagy majdnem már 7 éve.
Igen, amikor elindultatok, akkor egyébként honnan jött az ötlet, hogy ebbe a fulfillmentbe, hogy láttad azt, hogy ez ebbe érdemes belevágni, hogy ez jó trend lehet? Honnan jött az ötlet?
Ez a Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keressük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás, lehetőségek, siker, motiváció, pénzügyek, gazdaság. Bizony, ez mind belefér. Minner Podcast.
Hát mivel még ugye nem én voltam akkor a tulajdonos, ezért igazából ezt a döntést nem én hoztam meg, és akkor még nem is lehetett ezt annyira látni. Én ugye olyan szinten kvázi meghoztam ezt a döntést, amikor elszegődtem értékesítőként az akkori Weblogistic néven indultunk, egyébként ezt kevesen tudják, mert akkor tényleg 20 partner volt a szerződött partner, és pár hónapig voltunk Weblogistic, aztán lettünk iLogistic, de hogy alapvetően ott én azért is vágtam bele a történetbe, mert ez egy ilyen szexi sztorinak hangzott, és nagyon nagy volt a lehetőség, a kreativitásra, tehát hogy ott még nem létezett ez a fulfillment kifejezés a piacon. Volt az első 2 évben, amikor szélszesként dolgoztam még a cégnél, talán egy olyan ügyfél, aki úgy jött oda hozzánk, hogy fulfillment, végre egy vállalkozás Magyarországon, Amerikában már nagyon régóta néztem, vártam, mikor lesz itt Magyarországon, csináljátok. Na, de nem ez volt a jellemző, tehát az, hogy fulfillment, az nem is hirdettünk rá, mert senki nem keresett erre a kifejezésre.
Wow, és akkor, ha jól értem, akkor te úgy is kerültél a céghez, hogy szélszesként.
Igen, én értékesítőként indultam, ami egyébként egy termékfejlesztőbe csapott, tehát nagyon gyorsan, mert hogy voltak már ügyfeleink, ebbe volt még olyan ügyfél, aki ilyen irattározást várt el tőlünk, voltak B2B kereskedők, akik abszolút nem webben értékesítették a termékeiket, és mondjuk velük dolgoztunk. Most is vannak ilyen ügyfeleink, de hogy akkor mondjuk az 50%-a még az ügyfeleinknek nagyjából ilyen jellegű volt, és volt 10-15 webáruház közöttük. És akkor kérdés volt, hogy melyik irányra megyünk, megcélozzuk az irattárolás, akár a milyen promóció, támogatás, ilyen karácsonyi dolgozói ajándékcsomó kiküldése, vagy a webáruházas irány, és mert én voltam az egyszem értékesítője a cégnek így hosszabb távon, azért én találkoztam a webáruház tulajdonosokkal, és kezdtem el beszélgetni velük, és felmérni, hogy amúgy megvan ez a piaci igény, és akkor hoztam vissza a javaslatokat a cégvezetés irányába, hogy így kéne fejleszteni, erre a konferenciára menjünk el, fontos lenne egy saját szoftver, és ezzel nagyon sokat küzdöttünk, ugye, nem biztos, hogy ezt minden hallgató, néző tudja, hogy nekünk nem volt eleinte saját szoftverünk, szerintem az első 2-3 évben még úgymond fapados fulfillmentet szolgáltattunk, hogy belépegettünk egyszerűen a WooCommerce, Unas, ShopRenter, Shopify admin fiókokba, és akkor onnan letöltögettük a számlákat, szállítóleveleket, ott kézzel állítottuk a státuszokat, wow. És akkor CSV-ből generáltuk a címkéket, és ez sokáig így ment, és ezt én nagyon szorgalmaztam, mert láttam, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen egyről a kettőre tudjunk lépni, ahhoz kell egy nagyon vagány szoftver, amivel nem csak a mi életünket, de az ügyfeleinkét is sokkal kényelmesebbé tudjuk tenni, meg profibra tudjuk emelni a szolgáltatási színvonalat.
És mikor látod a piacon, hogy már az elkereskedők már kezdik érezni, hogy ezt érdemes akár igénybe venni, érdemes keresni fulfillment cégeket? Mikor jött ez szerinted így 2000, nem tudom, 18, 9, 20, amikor már úgy tényleg látszott, hogy a piac megmozdult?
Hát én akkor vettem meg a céget, amikor láttam már ennek a jövetelét, de közte volt egy olyan sztori, hogy egy rövid időre otthagytam a szervezetet, volt némi belső konfliktus, nem éreztem annyira jól magam az iLogistics színeiben, de hogy ez nem egy ilyen hosszú időszak, sokaknak az egy fel se tűnt, meg akkor még nem is volt annyira ismert a cég, aha. De talán ez 2018-ban lehetett, akkor egy 4-5 hónapra így azt mondtam, hogy ez elég, és így abba egy is mondtam, hogy más értékesítőt keressenek, mert hogy én hozom a javaslatokat. Ez részben egy olyan sztori is volt, én nagyon pusholtam azt, hogy csináljunk már egy vagány szoftvert, aha. Egy raktárkező rendszer, ez kell a piacnak, és sok mindenre megkaptuk a tulajdonosoktól a keretet, erre nem. De hogy ilyen kevésbé fontos dolgokra meg aztán kaptuk. És mondtam, hogy igazából ez így nem annyira látom a potenciált benne, meg a növekedést, szóval, hogy akkor ez nem én leszek az értékesítő a cégnek. És egyébként ez egy nagyon fontos tanulság volt, amit én azóta így le is szűrtem magamban, és néha meghívnak így egyetemekre is előadni, most jelenleg a Corvinusra szoktam járni, és ott mindig el is mondom példaként, ez a langyos pocsolyi effektus, hogy ha valami kicsit nem jó, csak ilyen, hát ja igen, nem rossz a pénz, nem élvezem, de bejárok, meg lehet csak a home office-olni, de amúgy semmi extra, akkor ahhoz nagyon rövid az élet, hogy ezt így fenntartsd. Ez az érzésem volt a akkori sales-es pozíciómmal kapcsolatosan, és inkább kiléptem, nem volt igazából nagyon erőteljes alternatívám, de nem akartam ezt, tehát hogy úgy voltam, hogy ennél többre vagyok hivatott, és hogy ha nem érzem jól magam, csak pénz miatt, vagy csak azért, mert már ezt ismerem, nem csinálom. És ez bevált, tehát hogy most nem azt mondom, hogy ez mindenki mondja fel, vagy mindenki mondjon fel a munkahelyén, és majd akkor én vállom a felelősséget, ha valakinek nem válik be úgy, mint nálam. De hogy azért vált be, mert utána a tulajdonosok 4 hónappal később visszajöttek hozzám, és megkértek, hogy legyek a cég ügyvezetője. És el is mondták, hogy ha ott vagyok, mint értékesítő a cégnél, akkor nem kérnek meg az ügyvezetésre, mert akkor az ügyvezetői pozícióra kell találni egy embert, de az értékesítői pozíció az le van tudva, stabil, igen. És akkor nem bolygatjuk meg azt, ami jó. De azzal, hogy ezt ott hagytam, így megnyílt a lehetőség előttem egy komolyabb sztorira, és mivel ott megkaptam azt, hogy döntési szabadság, megcsináltam, amit én láttam az évek alatt értékesítőként, ezért nagyjából gondolkodás nélkül igen mondtam rá, és elkezdtem élvezni, hát akkor 24 évesen, hogy vezetek egy, hát 15 fő volt akkor is a cég, tehát hogy nem volt még nagy a növekedés addig, de hogy nagy a felelősségkör, azt már elkezdtem élvezni.
Én meg egyébként a másik oldalt tudom mondani, hogy nagyon sok cég kockáztat azzal, hogy jó, nem azt mondom, most mindenkinek adjunk teret a cégbe, és akkor egyből ügyvezető pozíciót adjunk, vagy bármi ilyesmi, de hogy a statisztikák is azt bizonyítják, hogy lehet, meg lehetett volna az az eset is, hogyha neked olyan a mentalitásod, hogy egyébként egyből létrehozod a konkurenciát, tudod, hány ilyen sztorit tudok? De legalább 2 olyan céget tudok, akik úgy építettek fel most vállalkozást, vagy az elmúlt években, és nagyon rövid idő alatt felskálázták, tehát ilyen 3-4 év, van aki tudok, aki 1 év alatt, ilyen építőipari vállalkozást, hogy egy CSS volt régen, a cégnél nem fogadták meg a javaslatait, hogy legyen CRM, szoftver, blablabla, bla, így meg úgy amúgy, meg egy másik cégnél is cégvezetőt így tudok, és rövid időn belül mind a kettő 1 milliárd forgalmat elért, és hogy ez egyébként tök durva, hogy ez a saját cégükbe érték már ezt el, hogyha teret kaptak volna egyébként a cégbe jobban, és ugye nagyon érdekes, de sokszor ugye belül is a munkavállalók egy része látja, hogy mi lehetne javítani, és az fajta, hogyha megteremted ezt a fajta ilyen, hogy is mondjam, ökoszisztémát, vagy meg, úgy is hívhatjuk, de cégkultúrát, amiben ezt ugye engedjük is, inkább, én úgy szoktam fogalmazni, hogy inkább nálunk bontakozzon ki, mint máshol vagy a saját cégében. És főleg hát egy csomó tanultál is arról a piacról abban az időszakban, ugye?
Hát igen, és ugye ez attól is, de ez abszolút jelen van. Tehát, hogy egy cégvezetőnek a ilyen szempontból nagyon fontos, hogy etikusan viselkedjen az értékesítőivel, de sokszor a még etikus, akkor is egy értékesítő ezzel a pozícióval vissza tud élni. Aha. Tehát nálunk, amikor még értékesítőt veszek föl, az egyik legfontosabb az, hogy 1000%-os bizalom legyen vele. Mert most nálunk már nem tudná megcsinálni egy értékesítő, hogy akkor kiválik, és akkor konkurenciát alapít, mert hogy a szoftverünkben benne van 4 év, meg nem tudom, 3-400 millió forint, amit így nem fogja oda tenni az asztalra, és a piac már, ez a fulfillment piac elment abba az irányba, hogy igazából egy profi raktárkező rendszert, ezt ugye azért eléggé elvárnak a szolgáltatáshoz. De igen, tehát a CSS az egy olyan pozíció, ahol ha nagyon rosszul bánnak egy értékesítőbe, én is láttam már erre példát, elkereskedelemben az egyik meghatározó szereplő is, és például így alapul, de most nem fogok nevet hozzátenni a történethez, de hogy ez abszolút benne van a pakliban, tehát vigyázni kell a CSS-ekre.
Igen, igaz, biztos. És amikor ügyvezető lettél, akkor utána hogy alakult az iLogistics? Mik voltak az első teendőid, emlékszel-e így rá?
Alapvetően igen. Hát kihívás volt. Tehát 24 évesen a fiatal kis ficsúr, majd ő fogja tudni biztos az íróasztal mögül, hogy hogyan kell a raktárba logisztikát szervezni. Szóval a csapatnak a fele az lecserélődött. Tehát egy éven belül nem azonnal, hogy megtudták, hogy én vagyok az ügyvezető, de hogy a csapatnak a fele az így lecserélődött. Aha. És kellett egy év, hogy én is beletanuljak, elkövessek egy-két hibát, akár ilyen motivációs, demotivációs, bérezési stratégiáknak a kialakításakor. És hát főleg a korkülönbség okozott először kihívást, tehát főleg azért az idősebb kollégák távoztak a cégtől, nem azért, mert én így döntöttem, csak lehet, hogy ott nem fogadtak el, vagy nem voltam számukra hiteles, meg hát még tényleg alapvetően nem volt meg az a cégvezetési tapasztalat. De úgy összeállt a tím egy év alatt, uh-huh. Amilyen hibát ugye tudtam követni, azt nagyjából elkövettem, de nem volt ilyen nagyon súlyos, szóval egy dolog, vagy két dolog, amire nagyon figyeltünk akkor is, az, hogy az ügyfél az első, az végig, másik pedig a számok. Uh-huh. Tehát mindig is profitot termeltünk, ez volt a cél, sosem exitre építettem a vállalkozást, aminek fényében fancy lufikat fújunk, és kirakjuk az ablakba, hogy jól nézzen ki, akarjunk megvenni minket. Ez majd lehet, hogy téma lesz egyébként később a beszélgetésben. Uh-huh. Hát mindig profitorientált volt a vállalkozás, és szerintem az elején az egyik titok az volt, hogy már a legelején minden szervezeti részegységenként kimutattuk, hogy az a részegység mennyi árbevétele, mennyi költséggel működött dedikáltan, a vezetője kapott egy jutalékot a termelt profit után. Tehát, hogy nagyon transzparens volt már, aha, a kollégák számára, és így gyorsan be tudtam állítani az ott dolgozó középvezetőket, hogy ugyanabba az irányba vezzenek a hajóban, mint amerre én is szeretném, hogy menjen, vagy hát sokszor még elvesztem én is a hajóval. Tehát, hogy így az ügyvezetés az elején erről szólt, az, hogy az ügyfelekre nagy fókuszt tegyünk, és a számokra nagy fókuszt tegyünk, az végig velünk volt, és akkor elindult egy olyan időszak, ami talán az ilyen kezdeti fejlődése lehetett az iLogistics-nek. Itt nem növekedett még nagyon az ügyfélszámunk, ez ugye 18-tól indult el, aha, és még a szoftvert sem tettük le az asztalra, mert még azt még akkor nem tudtam átvinni, még mindig a tulajdonosi körön, hogy akkor csináljunk raktárkező szoftvert, de hogy úgy elkezdtük megismerni a piacot, meg elkezdtük edukálni is a piacot, hogy ez a fulfillment kifejezés ez elterjedjen.
Igen, sőt, még voltál nálam podcasten is egyébként ebben az időszakban. Én szerintem 18 környéke volt, ugye a Csipe Gáborral közös ismerésünkkel ugye közös ismerősünk hozott össze, és akkor aztán egy podcastet csináltunk még. Nem is tudom, emlékszel rá?
Emlékszem, és volt még ilyen webáruház készítés, vagy,
igen,
amit te már azóta feltuningoltál, legalábbis remélem, mert már,
igen.
Azóta,
azóta lecseréltünk, de aztán még abban is van olyan rész, amit, amit meghagytunk, meg minden. Még emlékszem is, én vágtam a videót még akkor, tök jó volt, az régen volt már.
Hát igen, aki, hogyha még szeret, ha benne vagyok még, akkor aki szeretné meghallgatni a 24 éves Bálintot az akkori meglátásaival, okosságaival, akkor még lehet, hogy megtalálnak a minden képzésen.
Ott azért már látszott, hogy nagyon sok elkereskedővel beszéltél, mert ugye a képzésben olyan témákat is feszegettél értelmszerűen, mindenféle haszon, ami ugye legfontosabb egy elkereskedőnél is, de ugye arra is volt különböző tananyag rész benne, hogy azért felkészítsd a cégeket arra, hogy ahol itt hasznot kell termelni, és rendesen matekozzanak. Ugye szerintem az egy jó rész volt.
Igen, ez nagyon stabilan végig az ilyen veszőparipám volt az, hogy nem lehet úgy céget üzemeltetni szerintem, hogy nem mutatott ki egyrészt akár a cashflow-t is, de hogyha az viszonylag stabil, és minden hónapban ugye az a be- és a kiáramlás nagyjából, akkor az még másodlagos, de az eredmény nem mutatott ki, akkor nem fogsz tudni döntéseket hozni, hogy mi az, ami amely partnerrel nem éri meg együttműködni, amely kollégát nem éri meg fölvenni, amely beszállítót el kell engedni, tehát hogy ezt, és ezt csak hónapokkal vagy évekkel később beszed észre, akkor nagyon sok pénzt tudsz bukni. Szóval ez már akkor is megvolt, és igen, értékesítőként beszélgettem azért a legtöbb ügyféllel, szóval akkor intenzív volt az impulzus és a tudás, aztán még az ügyvezetés is az elején, az még javarészt értékesítés volt, tehát hogy szerintem már ügyvezető volt a pozícióm elnevezése, de egy ilyen 60-70%-ban még értékesítője voltam a cégnek.
Aha. Minden cég életében eljön egy ilyen plafon. Szerinted azt te, mikor volt ez a plafon, és hogy törted át?
A plafont azt viszonylag hamar értük el, ha ezt nevezhetjük plafonnak, majd aztán lehet, hogy egy pár év múlva újra elérjük ezt a plafont, de ott a 18-as, 19-es, 20-as év volt az, ahol így nagyon azt éreztem, hogy stagnál a cég, tehát ott még volt a beszokás, a folyamatok rendszerezése, a csapat összeállítása, és hogy jöttek új ügyfelek, de hogy mentek is, mindenféle különböző indokkal, tehát hogy nem kifejezetten mondjuk konkurenciához mentek át, vagy nem kifejezetten mondjuk azért, mert rosszul szolgáltattunk volna, mert tényleg arra azért szerintem elég erős hangsúlyt tettünk mindig is, és akár én is személyesen, hogyha volt erre alkalom, hogy bele kellett vonulnom egy folyamatba, de egyszerűen nem tudtunk egyről a kettőre lépni. Tehát ott az volt, hogy 15, 16, 17 ember, és akkor így aztán újra 16, aztán újra 17, és körülbelül egy ilyen 30 és 50 közötti ügyfélszámnál is stagnáltunk, de hozzáteszem, 18-ban, és inkább 18-19-re mondanám ezt, nem volt ilyen ismert a fulfillment. Tehát, hogy ugye elmentünk egy e-commerce expóra, és nem az volt, hogy mint ami most, hogy minden második stand az fulfillment egy expó, más kis túlzással, mert nyilván nem csak fulfillment cégek vannak ott, de hogy így nem is hirdettünk még akkor se, tehát webáruház, kiszervezett webáruház logisztika, webshop logisztika, webáruház logisztika, ilyen kulcsszavakra hirdettünk, és semmi ilyesmi. Nyilván akkor a konkurenseink is elkezdtek ugye már építkezni, tehát akkor azért már megjelentek a konkurensek, és most igazából belekerült abszolút név szerint is az adásban a részemről, nem bánom. Ugye mi a webshipivel nagyjából egyszerre startoltunk, tehát ők is itt 16 év végén, 17 elején, és mind a ketten azzal szembesültünk, hogy ez még nincs a piacon, egy jó darabig egyébként nem is tudtunk egymásról, de aztán versenytárgyalásoknál találkoztunk, és szerintem nagyon, nagyon komoly érdemük nekik is, hogy a fulfillment az ma ismert, és már az egész szolgáltatás, amit mi végzünk, azt nem elmagyarázni kell, hanem igazából csak azt kiemelni, hogy miben vagyunk mi jobbak, mint mások, vagy miért lehet ez igazán releváns. Tehát a plafont, válaszolva az eredeti kérdése, azt körülbelül ekkor értük el, itt évről évre ilyen 300-350 milliós árbevételt csinált a cég, talán 18-ban is, talán 19-ben is, és akkor ott úgy nagyjából stagnáltunk egy 2-3 éven keresztül.
És mi volt az szerinted, ami így átlökött téged a plafonon, vagy hát inkább áttörtétek a plafonon? Mi volt szerinted az a momentum?
Szerintem az, hogy egyrészt beért az edukáció, másrészt a tulajdonosi szemléletmód, ami a tulajdonosi pozíciómból is adódott, úgy könnyű azért tulajdonosi szemléletmóddal dolgozni, és a Covid is hozzátett, de hogy nem mondám, hogy mi a Covid mázistái vagyunk, és abból vagy annak köszönhető, hogy most itt vagyunk, és már 100 fő fölött vagyunk, mert az egy pillanatnyi lökést adott a sztorihoz, de hogy inkább éred be addigra az a tanítás és marketing ráfordítás, aha, amit beletoltunk előtte az években.
Ott egyébként lehet, hogy a hallgatók most érnek oda, hogy no, várjunk, mert csak már akkor tulajdonos voltál, tehát hogy akkor az ugye még kimaradt, hogy akkor mikor volt ez az, hogy te kivásároltad a tulajdonosokat, hogy jött az ötlet? Erről egy kicsit mesélj.
Ez úgy jött, igazából indítatás tekintetében nagyjából ugyanaz volt az indítatás, mint amikor az értékesítőként elhagytam a hajót egy rövid időre, hogy azt éreztem, hogy ugyanazokat a köröket futjuk, és hogy amiket fontos lenne megcsinálni fejlesztések, azokkal így halogatjuk, nem történnek meg, és hogy megint egy kicsit ráálltunk ebbe a stagnálásba, amit most plafonként említettem neked. Én sose élveztem azt az állapotot, amikor valami stagnált, tehát hogy lehet, hogy tök jó pénzt kaptam, meg tök jó volt azt mondani, hogy hát 24-25 évesen már ügyvezetője vagyok egy 300 milliós árbevételű cégnek, és hogy ez egy tök jó presztízs, de hogy így nem annyira adott élvezeti faktort. Élvezeti faktor nekem mindig az értékesítés, a prezentálás, előadás, és alapvetően a szervezeti bővülés, fejlődés, újabb sikerek, kihívások, ezek hozzák be az életembe. És 2019 elején, januárban nagyjából, bejött három olyan hír, ami így prognosztizálta, hogy abban az évben lefeleződik az árbevételünk. Tehát, hogy nem tudom, az egyik legnagyobb partnerünknél valami adózási problémák voltak, és hogy olyan szintű volt a történet, hogy ő mondta, hogy be fogja valószínűleg fejezni az egészet. Ez a 300 milliós árbevételből egy ilyen mínusz 70 millió januárban. A másik legnagyobb partnerünk bejelentette, hogy ő csak most nagyon visszavágja a költségeket valami miatt, ez nagy multi volt akkoriban, egy mínusz 40 millió ott is, és akkor volt egy harmadik, aki pedig egy akkori olyan konkurens, ez aki szerintem már nem is létezik, elment, úgyhogy elvitte magával a raktárvezetőmet is. Tehát, hogy ez egy ilyen elég erős gyomros volt így januárban, hogy akkor jó, a 300 millió helyett 160 millió lesz az árbevételünk. Ez azért nem nézett ki annyira jól, mint prognózis, és akkor itt jött az a pont, hogy ez elvette azért a siker hangulatot az ügyvezetéstől is, meg egy picit azért a tulajdonosi oldalról is, akkor két tulajdonos volt az iLogisticsnek. És akkor volt ott egy olyan pont, amikor volt vételi lehetőségem. Előtte valószínűleg nem lett volna vételi lehetőségem, és aztán utána, ugye a 19-ben aztán beugrott hozzánk a Covid is március környékén, talán akkor realizálódott. Utána már nem nagyon lett volna lehetőségem, mert azért az sejthető volt, hogy ez nem tesz rosszat, hogyha az offline értékesítés helyett az online-ra terelődik egy jó része forgalomnak. És ekkor indult el egy egyeztetés abban az irányba tulajdonosokkal, hogy igazából így nem biztos, hogy szeretném az ügyvezetést, mert nem látom benne annyira a perspektívát, vagy pedig a másik lehetőség, hogy megveszem tőlük a vállalatot, és ugye én ezt azért tettem, mert ők erőteljesen látták az aktuális változásokat, hogy három nagy partnerünk bemondta az unalmas,
igen,
ami negatív prognózist adott, és már lehet, hogy tulajdonosként azon gondolkoztak, hogy mennyi pénzt kell majd betenni, vagy tudjunk ezt átviselni. Viszont én közben még nagyon erősen benne voltam az értékesítésben és a ügyfelekkel volt tárgyalásokban, és láttam, hogy amúgy oké, ez egy rövid távú nehézség, viszont hosszú távon ennél sokkal fontosabb trendek lesznek jellemzőek a piacra, és hogy a kapujában vagyunk az áttörésnek. Tehát, hogy én ezért láttam úgymond a potenciált, és tettem fel egy lapra mindenem. Akkoriban volt egy másik vállalkozásom, és azt így lezártam.
Ez milyen te? Vagy mi volt az?
Az gasztró volt. Annak nem tett jót egyébként a Covid, szóval, hogy azért is zártam, nem csak az, hogy a fókuszomat az iLogra tegyem, aha, de hogy jó volt nekem olyan tekintetben, hogy volt egy B-láb, hogyha esetleg ez nem, akkor megcsinálom azt nagyobb fókusszal, mert amikor ezt betettem, ezt a vételinálat, akkor még nem volt Covid, tehát hogy így volt egy alternatíva.
És arról lehet beszélni, hogy a vételi összeget azt hogyan, hogy előteremtetted hitelből, kölcsönkértél, vagy milyen formában történt ez?
Igen, ez, hát ugye itt 25 éves voltam, és azért nem kaptam, nem tudom, havi 5 milliós nettó fizut ügyvezetőként, szóval, hogy abszolút nem volt ez jellemző. Tehát nem raktam félre 100 milliókat 25 éves koromra, mindig is azért takarékoskodtam, szóval ez nagyon jellemző volt rám már a gimnáziumi évek óta, amikor is még, nem tudom, 500 forintos órabérrel nyírtam a füvet otthon, vagy másoknál. De hogy, ja, minden le volt számlázva egyébként otthon is, de hogy ez megtanított értékelni a pénzt, És a takarékoskodásra is megtanított, tehát hogy folyamatosan félretettem a zsetont, nem volt ennyi, hogy megvegyem a céget, tehát hogy itt konkrét vételárat nem fogok elárulni, de hogy azért ez egy sok 10 milliós vételár volt, és jóval közelebb a 100 millióhoz, mint mondjuk a 10 millióhoz, és hitelből, tehát ahonnan tudtam mindenhonnan. Volt valamennyi saját forrásom is a történetre, de hogy ezért mondom azt, hogy feltettem alapvetően egy lapra nagyjából mindent, tehát annyira hittem benne, annyira tudtam, hogyha oda teszem én magam, és dolgozom, nem tudom, heti 60 órát, akkor ki fogjuk hozni az eredményt, és vissza fogja termelni a cég azt az investíciót, amit beletolok. Úgyhogy minden forrásomat köbben maxra merítettem, és akkor azt mondtam, hogy itt van ez a vételár.
De szerintem nagyon pozitív, hogy a bankok így mondhatni támogatták ezt.
Ebbe banki hitel nem is volt, mert még nem értem. Volt. Vagy hát, bocsánat, hitelt mondtam, kölcsön. Szóval, hogy ezt kölcsönből sikerült összehozni, még akkor nem lettem volna túl jó hitelalany a bankoknak, mert még nem volt autó, nem volt, talán autó már volt, de nem volt ingatlan a nevemen. Szóval, hogy ezt össze kellett.
Hát igen, de azt is pitchelni kellett megfelelően.
Azt még jobban is kellett talán, de alapvetően össze sikerült rakni, és volt azért ebbe egy pár tízmilliós kezdőtőke, amit az addigi félrejtett pénzemből be tudtam forgatni, de hogy azért az egy izgalmas időszak volt, akkor tényleg így mindent egy lapra, és minden változás azért még így eléggé drasztikusan érintett, hiszen minden azon múlt, hogy az összejön és megérje. És akkor ez az adásvételi folyamat, ez iszonyatosan elhúzódott, amit így leütöttünk nagyjából 19 elején, abból szerintem 2020 évelejére lett konklúzió.
Aha.
És itt volt azért egy kis konfliktus is, kis erre húz meg, erez meg, tehát ott azért a tulajdonosi kör is észrevette, hogy Covid van, és akkor már kevésbé szerette volna ezt a átruházást megcsinálni, és eredetileg nem is indult ez 100%-nak, csak 60%-ot szerettem volna, és aztán végén annyira erős lett már ez a húz meg, erez meg játék, hogy a vége az volt, hogy akkor vagy én, vagy a másik, vagy a másik tulajdonosok. De hogy aztán úgy voltam vele, hogy inkább jobb a békesség, kifizetek egy olyan vételárat, amit akkor nem is biztos, hogy megért a cég, de hogy nem akarok ebből ilyen háborúzást a jövőben.
Ugye azért ott volt a Covid, minden egyszerre ment fölfelé ugye a piacotok, meg az elkereskedelem, tehát értelemszerűen a sok piaci szereplőnek bővíteni kellett a raktárát, ami nehéz volt, és erre még munkaerőt is találnia, mert azért ott Covid idején is voltak érdekes szituációk. És itt mit láttál? Itt sikerült a versenyben nyernetek? Vagy itt lett jó eredményetek?
Igen. Alapvetően azért nem volt egyszerű a működés, mert hirtelen ott voltam én minden pénzem a cégben, és azért nem voltak korlátlan erőforrásaink, hogy sok millió forintot locsoljunk el havonta marketingre, meg konferenciákra. Mindig alapvetően profitot forgattuk vissza, és ami nagyon jellemző volt erre az időszakra, és talán azt mondanám, hogy az kezdeti ügyvezetői évemnek a kihívásai, az a humán erőforrás menedzsment volt, és az, hogy így elkezdjek érteni a vezetéshez, amikor már nem egy 2-3 fős gasztrovállalkozást vezetek, hanem amely 10-20 fős logisztikai szervezetet. Ott az egyik legnagyobb tanulság az volt, hogy csak úgy tudom vezetni, ha nem a kis belvárosi, fancy kis irodába, kávézókban üldögélek, találkozok ügyfelekkel, hanem ott kell lenni, akkor elismernek, tisztelnek, te is jobban átlátod. Tehát az nagyon fontos konklúzió volt, hogy ott kell lenni a raktárban. Ez volt az ügyvezetői konklúzióm nagyjából.
Aha.
A tulajdonos kihívás az a cash, a pénz volt. Tehát az, hogy az intenzív növekedés az nagy investíció, és ekkor jött az a nagyon király tulajdonosi időszak, hogy a szuper jól teljesítő cégnek a tulajdonosa eladta a motorját, eladta az autóját, eladta mindenemet, de tényleg, tehát hogy volt sokáig olyan időszak, amikor kölcsönautóval vagy busszal jártam be a céghez, tehát hogy miközben majdnem minden alkalmazott saját autóval mászkált a vállalathoz, hogy mindent beleforgattam a cégbe, tehát hogy ott csak úgy tudtuk a növekedést fenntartani, de nem akartam egy ügyfelnek sem nemet mondani, nem akartam egy fejlesztésre sem nemet mondani, és az az eredmény, amit akkor termelt a szervezet, az kevés lett volna, csak azt forgatom vissza a vállalkozásba, tehát még próbáltam belehúzni akár a külső forrásokat is, hogy beindítsuk. Most már ott van a szervezet, hogy amíg nem csinálunk őrült nagy beruházásokat, addig az adott éves eredményből nagyjából tudjuk finanszírozni a jövő éves bővüléseket. Tehát, és itt már azért akár 100-150-200 milliós polcrendszer, éves polcrendszer beszerzésekről beszélünk. Uh-huh. Mellé egy, nem tudom, 40-50 milliós szoftverfejlesztési költségről évente, szóval...
Ott tényleg azt akartam kérdezni, hogy raktárköltözésetek az volt közben, igaz?
Nem, mi megcsináltuk raktárköltözés nélkül, és ez egy nagyon fontos dolog.
Wow.
Mert itt szerencsénk is van, de hogy olyan raktárban kezdtünk el működni, amiben mindig tudtunk bővülni, ahogyan az igényünk volt. Most a raktáron belül volt, hogy kellett költöztetni a céget,
aha,
de hogy az is egyszer fordult elő, és amúgy egy raktárral dolgozunk a kezdetek óta, csak hát bővülünk most írjuk alá a következőt, amivel 13 ezer négyzetméter az alapterület, de mivel ugye be is szintezzük ezeket, uh-huh, tehát ugye galériarendszer telepítünk már az új csarnokjainkba, ezért a valós, aktívan kihasználható területünk olyan 17-18 ezer négyzetméter, uh-huh, ezt már itt januártól.
Wow. És ugye mikor kezdtétek el a szoftvert fejleszteni? Mert ugye mondtad, hogy saját szoftver, és mondtad, hogy nem tudtad átverni a tulajdonosokon, viszont ugye tőke hiányába azért felvásárlás miatt azért nem bővelkedtél, mikor tudtátok elkezdeni?
Igen, itt azért ki kell mennem, hogy nagyon, nagyon jó szoftverfejlesztő csapattal kezdtünk el együtt dolgozni, akiknél megvolt a rugalmasság abban, hogy nagyon kedvező díjakat uh-huh, adtak nekünk, és később fizettük meg igazából a szoftvernek a valódi költségét az én értelmezésemben, de hogy ott nagyon jó díjakkal tudtunk elkezdeni dolgozni, és ez nagyon kellett akkor a cégnek. Nekem mindig is az volt ott a meglátásom, hogy mivel én nem értek a szoftverfejlesztéshez, az üzleti igényeket jellemzően én határoztam meg, és akár már átmentünk oda, hogy a szoftver specifikációkat is én írtam meg valamennyire, de hogy nem akarok alapvetően még fejlesztőket a cégen belül, mert aha, hogy nem fogom tudni validálni az én munkájukat, hogy ténylegesen dolgoznak, vagy amikor nem nézek oda, passziánszoznak a számítógépen, és amúgy napi fél órában csinálják meg azt a teljesítményt, amit el vagyok ájulva. De mondjuk még azt mondom, hogy ez nem is lenne baj, hogy nem értettem hozzá, ezért hát úgy döntöttem, kiszervezem, hogy ez nem egy rossz stratégia, mi is ezt az ügyfeleknek szeretjük átadni, hogy a kiszervezés mellett kell dönteni. De hogy alapvetően így indultunk el, ott még nem volt tőkeerős a vállalat, 19-ben kezdtük el a szoftverfejlesztést. Tehát nagyjából ezzel az egyeztetéssel párhuzamosan, függetlenül, hogy nem zárult le maga a tranzakció, az adásvétel, ettől függetlenül már elindítottam ebbe az irányba a céget, hogy haladjunk ezzel is. De ezért is hittem benne, szóval ebbe láttam még ott a potenciál.
Uh-huh. Ott azért most már így tudtad kialakítani még jobban, hogy mi az a USP, amivel kiemelkedik ugye az iLogistic. Szerinted a piacon mi az, amivel akár a webshipit, akár a boxit, vagy másik ilyen logisztikai céget nézünk, ti mások vagytok, vagy kiemelkedtek?
Én azt gondolom, hogy igen, most alapvetően három nagy szereplője van a piacnak, de én inkább a webshipivel hasonlítom össze magunkat, aha, mert nálunk van alapvetően ilyen 6-7 éves tapasztalás, és azért ez egy nagyon fontos előny, uh-huh, hogy ezek már nálunk így rendelkezésre állnak, akár a szoftver tudásában, mint know-how, akár a folyamatok tekintetében. De a Shippy mindig is az én meglátásom alapján egy nagyon innovatív és nagyon skálázható megoldást közvetített a partnerek irányába, viszont ez bizonyos szempontból kompromisszumokkal járt. Uh-huh. Tehát olyan tekintetben, hogy a nagyon egyedi kéréseket, dobozigényeket, folyamatokat, logózott ragasztószalagjának, ezt nem nagyon tudták beleimplementálni, és ez inkább a nagyobb vállalatoknál volt sokszor ilyen elvárás, vagy ilyen, aha, nem is a must have, de az ilyen should have kategória, aminek így örülnek, hogyha teljesül. Viszont így nehezebben skálázható a növekedés, hogyha ilyeneket válasz. Tehát akkoriban mi nagyon rugalmasak voltunk, uh-huh, de nem tudtunk emiatt mondjuk olyan mennyiségű ügyféllel szerződni, mint a konkurencia.
Aha.
Most ez azt mondom, hogy ők is közelítettek felénk, tehát most már sokkal több mindenben rugalmasak, és mi is közelítettünk feléjük, hogy sokkal skálázhatóbbra, aha, terveztük a szoftverünket, hogy intenzívebben tudjunk növekedni. De ma én azt mondom, hogy a két vállalkozás között az én meglátásom alapján még mindig az a nagy különbség, hogy minden ügyfelünk egy dedikált kapcsolattartót kap, akit el tud érni közvetlenül, mert aha, még mindig bármennyire jó a szoftver, és bármennyire skálázható az egész működés, lesz olyan, hogy a beszállító rossz mennyiséget hoz, amikor nem elég az, hogyha majd 3 nap múlva visszaigazolja a raktár, hogy itt a kamera felvétel róla, hanem tényleg kell az, hogy vissza tudjunk jelezni a beszállítónak, a szállítócéggel tudjunk számolni. Mindig lesz olyan vásárló, aki azt mondja, hogy nem kapta meg, és akkor nem elég 3 nap múlva visszajelezni, hogy de barátom, megkaptad itt a felvétel, belekerült a csomagba, nézd meg, lehet, hogy a vékony termékbe csúszott a doboz aljára, de most én példákat dobálok be, de hogy ez egy nagyon fontos értékelőny, amit az ügyfeleink is ki szoktak emelni, amikor megkérdezzük őket, hogy van egy dedikált személyük, akinek a szabadságolásáról, helyettesíthetőségéről, táppénzéről nem nekik kell gondoskodni, de mégis kicsit olyan, mintha az ő csapatuk tagja lenne, és ezen kívül pedig nagyon rugalmasak vagyunk, és most már azt gondolom, hogy szoftveres szinten is van egy-kettő olyan terület, vagy olyan specifikus termékkör, ahol a mi szolgáltatásunk az automatizáltabb, vagy magányabb. De én azt gondolom, hogy itt mind a két cég vonatkozásában egyébként jól jár egy-egy kereskedő. És szoktam is mondani egyébként az ügyfeleknek, hogy úgy tudnak igazán jó döntést hozni, és amikor fulfillment partnert választ valaki, akkor az egy hosszú távú döntés, mert nem két fillér költözni egyik helyről a másikra, de úgy tudnak igazán jó döntést hozni, hogyha megnéznek több szereplőt is a piacon, és érdemes összevetni árakat, szolgáltatást, de hogy 2023-ra, tehát most a beszélgetésünk idejére, az már standard, hogy stabilan, jó minőségben kell szolgáltatni. Tehát az már nem elég ahhoz, hogy mink ügyfelet szerez, hogy ja, nálunk nincs hiba a rendelésben.
Ja, igen.
Mert ez ilyen elvárással alakult igazából a partnereknél, és jogosan.
Hogyha nézzük a piacot, akkor nagyon sok területen van olyan, hogy van egy piaci szereplő, aki valamiért gyorsabb volt, valamiért tőkeerősebb, valamiért nem tudom, jobban skálázódott legyen az, mondjuk a számlázóknál számlász.hu vs. Billingo, és körülbelül ahogy így a fejekbe beleég a számlász.hu mondjuk, az szerintem egyébként már azért nem teljesen így van, már az a változik egy kicsit a piac, de hogy nem féltél attól, hogy az emberek valahogy a webshipit mondják majd a fulfillment cégként, és akkor majd így nehezebben szereztek ügyfeleket? Vagy őket gondolják number one-nak?
Ez így egy nagyon őszinte podcast beszélgetés lesz, de hogy alapvetően nem bánom meg, az is a cél. Volt ilyen, és de rosszul esett, amikor jöttek hozzánk ügyfelek még egy-két évvel ezelőtt, és mondták, hogy ti is olyanok vagytok, mint a webshipi, ez a legrosszabb mondat, amit így hallhattam, és akkor mindig mondtam, hogy nem, ők olyanok, mint mi, de hogy alapvetően tényük, akkor sokkal nagyobb, véleményem szerint sokkal nagyobb büdzsével tolták az egész piacot. Mi inkább arra fókuszáltunk, hogy a szolgáltatás fejlesztésben próbáljuk lekövetni az ügyféligényeket, és hogy nagyon stabil partneri körrel rendelkezzünk, és akár még előnynek is mondhatnám, hogy akkor nagyon sok nagy partnerrel leszerződtünk, ahol pont ez a rugalmasság volt fontos, és azáltal, hogy sok rugalmas szolgáltatást végzünk még a nagyobb partnereinknek, nagyon-nagyon erős lojalitást tudunk náluk elérni. De hogy alapvetően akkoriban voltak ilyen kihívások, volt félelem előttem, de egy picit azt a példát, és ezt egyébként még apukámtól kaptam, útravalóként, de azt a példát ismételgettem magamban, hogy ahhoz, hogy mondjuk legyőzd a teniszpályán Federert, ahhoz nem kell világbajnok teniszezőnek lenni, hanem csak mindig add vissza a labdát valahogy. Nem kell kicentizni a vonal mellé mindig, mert idő után az ellenfeled hibázni fog. Egy idő után tudsz nyerni azzal, hogy mindig csak valahogy éppen eléred, és középre visszaadod a könnyű környékezető labdát, de hogy kicsit ez volt a stratégia, hogy dolgozunk. Hozzáteszem azt is, hogy ez egy iszonyatosan nyíló olló volt akkoriban, tehát hogy itt nem kellett vérremenően nem tudom, célzottan, tudatosan egymás ügyfeleit elhappolni és megkeresni, mert olyan annyi megkeresést kaptunk már így a 2020-as évtől kezdve, és ez így folyamatosan dinamikusan növekedett, és idén csúcsosodott ez ki, nem is a Covid-ban, nem inkább idén, amit örültünk, és szerintem a túloldal is örült neki, hogy le tudott kezelni.
Hát igen, ugye itt ilyenkor kérdés, hogy ki mire költ, ugye van, aki a marketingre költ, valaki meg ugye ebben az esetben a szép lassú cégfejlesztése. Ugye ott mondtál még jóval előbb, hogy ilyen 2019 környékén ugye kicsit lefeleződött a forgalom, de ilyen 150 millió forint körül volt, előtte volt 300 millió is, most mekkoránál jár így az éves forgalom?
19-ben végül nem feleződött le a forgalom, mert tudtunk együtt növekedni évközben, amivel ezt a 3 negatív hírt visszadolgozzuk, tehát hogy ott 18-ben és 19-ben is ilyen 330-350 millió volt az árbevételünk, és akkor onnan indultunk el, talán 2020-ban lett ilyen 500 és 600 közötti az árbevételünk, ott nagyot ugrottunk, tehát ott az közel egy duplázás volt. Aztán 2020-ról 21-re mentünk föl majdnem 1,1 milliárdra. Ott na, az volt az, amikor úgy elkezdtük elhinni a történetet, hogy ebben tényleg nagy potenciál van. És 2021-ről 22-re mentünk fel 1,7 milliárdra, ez volt a tavalyi évünk, és az idejét ezt meg nem árulom el, de hasonló növekedési ütemmel haladunk, és majd jó lesz ránézni ezekre a számokra, mert nem csak az árbevételünk lesz viszonylag kiemelkedő, de hogy igazából a profitabilitásunkat is végig ugyanúgy fenntartjuk, és nem dolgozunk hatalmas haszonnal, mert ez én azt gondolom egy ilyen sűrű filéres biznisz, de hogy maga az eredménytermés, ez nem csak nekünk fontos, de a partnereinknek is, hiszen nekik is fontos, hogy fenntartható vállalatnál legyen a fulfillmentjük.
De most ez a podcast rólad szól, úgyhogy nem annyira, vagy beszélünk az Allogisticsről is, meg rólad is, és most inkább nem is az Allogisticsnek a jövőbeni terveire lennék kíváncsi, hanem nálad most ugye ez hogy alakult? Tehát most ügyvezető vagy, és tulajdonos is, és hogy gondolkodtál-e más szerepeken?
Hát ugye bejött az életembe például az apa szerep két és fél év ezelőtt, és ez egy nagyon, nagyon jó szerep, és egy nagyon, nagyon hálás szerep, és valószínűleg ebbe a szerepbe kell minél több energiát és időt beletolni, de hogyha mondjuk, ha ez egy üzleti podcast beszélgetés, akkor az érzelgőséget kicsit félretéve, nehéz, ugye talán nem titok így a piacon, hogy jelenleg ugye folyamatban van egy akvirálási sztori, ami, mint ahogy már korábban említettem, abszolút nem úgy alakult ki, hogy én exitre építettem a vállalatot. Ha exitre építettem volna a vállalatot, akkor egész más dolgokra fókuszálunk, egész más helyen marketingelünk, és teljesen másra építjük fel, és akkor lehet, hogy sokkal jobb ajánlatokat tudtam volna még összegyűjteni a piacról, ha úgy építem fel a céget. De nem, ez nem volt soha cél, viszont 2022-es évben azért láttam sok olyan előrejelzést, meg nagyon sok megkeresést kaptunk igazából ilyen szándékkal, hogy beszélnél tulajdonosként az iLogisticba, ami alapján felmerült, hogy na jó, hogyha mégis esetlegesen valakit beengednénk így tulajdonostársként, vagy akár 100%-os tulajdonosként, akkor ki lenne az? És így nem nagyon kellett sokat gondolkozni rajta. Tehát, hogy most teljesen őszintén két cég merült fel bennem, akivel így dolgoznék együtt. És mind a kettőnek minőség volt a fontos, és az, hogy mondjuk az iLogistics brandjének jót tud tenni, meg akár forgalom növekedést tud hozni. Felmerült az UNASZ, aki akkor is már egy nagyon nagy szereplője volt a piacnak, és az volt az akkori tapasztalásunk, hogy nagyon-nagyon jó minőséggel, nagyon-nagyon ők is a szolgáltatási színvonal fejlesztésre fókuszálva nyerik az ügyfeleket magukhoz, és ez szimpatikus volt, imponált. A másik pedig akkor legfőbb alvállalkozónk, és azóta is legfőbb alvállalkozónk a GLS volt. És nem tettem kifejezett lépéseket ebbe az irányba, de hogy nem, én nagyjából 50-50%-ban mindkét félnél találkozott az igény, meg az elképzelés, és elkezdtünk beszélgetni a GLS-sel arról, hogy van-e kedvük igazából nekik így fulfillmentbe belepróbálni magukat, és már gondolkoztak ezen ők már egy ideje, legalábbis ez az, amit így akkor visszajelzésként kaptam, de hogy így nem volt annyira konkrétum, és innentől meg inkább az én odamról beszélek, mint róluk. A lényeg az, hogy most van egy aláírt megállapodásunk a GLS-sel, amivel ők beszállnak tulajdonosként az iLogisticsba, olyan formán, hogy 100%-os tulajdonosként, és ez most már több mint egy éve alá van írva. Szóval ez egy lefutott dolog, a versenyhivatalnál van már több mint egy éve, és az, hogy ezt mikor hagyja jóvá a versenyhivatal, ez leginkább rajtuk múlik, de az én befolyásolási körömön alapvetően kívül esik, innentől fogva nem aggódom rajta, viszem a céget tovább addig is, és a jövőre nézve pedig nagyon fontos, hogy, és ezt kollégáknak is elmondtam, ügyfeleknek is náluk, hogy itt abszolút nem a pénz a motiváció, meg én nem érzem 29 évesen azt, hogy kiégtem, és nyugdíjba szeretnék vonulni. Tehát itt nekem a szakmai fejlődés volt a fő szempont az, hogy elvittem a szervezetet, és bocsánat, nem elvittem, ezt elvittük, mert egy nagyon jó tímmel közösen vittük el a szervezetet, oda, hogy 100 fővel dolgozunk együtt. Így nagyjából azt gondolom, hogy ezt nagyjából meg lehet csinálni az egyetemen tanultakból, logikából, meg helyes stratégiázásból, meg egy jó piacon kell működni, és akkor ezt vagy gyors tempóval el lehet élni. De hogy szeretnék egy picit belelátni abból, hogy a multinacionális vállalatoknál milyen menedzsment van, milyen eszköztár, hogyan hoznád döntéseket. Erre nekem ez egy nagyon jó dolog, mert valószínűleg egy multinacionális vállalathoz nem mennék el egyébként csak úgy, mint alkalmazott. De így ez egy izgalmas stratégia, plusz, és ebből meg aztán keveset árulhatok el, de vannak olyan közös jövőbeni stratégiák, amikben én nagyon nagy személyes fejlődést látok, akár a nyelvtudásomnak a fejlesztését, és az iLogistics-nak a jövőjében is egy igazából egy ilyen dimenzióváltást is lehet prognosztizálni, vagy bele látni. Úgyhogy nekem ezek voltak a fő szempontok, amikor ebbe az irányba elindultunk, és mivel ezek voltak, ezért abszolút nem fog változni a cég vezetése, nem csak az én szintemen, hanem a teljes cégnél. Az ügyfelek vonatkozásában is azért azt ki lehet mondani, hogy nem lesz az, hogy akkor innentől minden csomagot csak jelesen lehet kiküldeni, szóval, hogy ilyeneket nem fogunk csinálni, mert nem vagyunk saját magunk ellenségei, és most is nagyjából minden futárcéggel dolgozunk, és napi szinten jönnek, veszik fel a több száz, több ezer csomagot. Tehát nagyjából ennyi nekem. Nem is tudom, hogy mi volt már az eredeti kérdés, de hogy...
Szerintem ez megválaszoltad jól.
Nekem a személyes célom az, hogy fejlesztem magamat. Tehát, hogy most abban a fázisban vagyok, most nem jelenteném ki, hogy fejős tehén az iLogistics, de hogy alapvetően már eléggé beálltak a folyamatok, már kevés olyan újdonság van, ami még nem volt. Akár ügyféligényről beszélek, akár bővülésről, most már másoljuk a már megtörtént dolgokat, és keresem azt a kihívást, ami egy ilyen izgalmas és részben önfejlesztést is jelentő előlépés lehet a cégnek, és nekem is. Hogyha ez lefut ez az akvirálás, akkor egy picit be fog kerülni a tulajdonosi és ügyvezetői pozícióm helyére egy ügyvezetői és befektetői pozíció, amiben meg nagyjából, amikor először olvastam Robert Kiyosaki könyveket, azóta szeretnék így belekerülni, és alapvetően nagyon várom ezt is, hogy egy picit eljussak oda, hogy nem csak úgy keresek kvázi, hogyha teszek érte, hanem hogy már a pénz is tud egy picit dolgozni. Úgyhogy ez egy izgalmas kívásokkal teli időszak lesz, ha összejön, hozzáteszem, hangsúlyozom, ez a versenyhivatalon múlik, tehát nincs ráhatásom és befolyásom, és meglátjuk, hogy mikorra döntenek, úgyhogy jóvágyják.
Igen, de közben megy a cég, sikeresen növekszik.
Igen, az a jó, hogy ugyanazt a stratégiát kell követnem akkor is, hogyha megtörténik ez a tranzakció, meg addig is, tehát, hogy emiatt
ez a jó benne,
nem okoz skizofrén helyzetet, hogy akkor az egyik bálint addig, ameddig ez bizonytalan ezt csinálná, de hogyha így alakul, akkor így, ha úgy alakul, akkor úgy, hanem növekedni eredményesen, ez a cél most is, meg a jövőben is.
Meg ugye nincsen benned ilyen, nem tudom, felvásárlási kényszer, hogy na most aztán már lesz, le kell zárni ezt a tranzakciót.
Igazából nem, sőt, amíg a szervezet az én tulajdonban, addig nekem termeli az eredményt, tehát, hogy ez nem feltétlenül annyira rossz, és nem is vagyok emiatt nagyon elkeseredve, de vannak olyan célkitűzéseim nekem is, a cégnek is, meg az egész apirálásnak is, aminek a teljesülését ezt így tolja, tehát, hogy ilyen tekintetben én azért örülnék, hogyha ez azért lezajlana, és nem ülnénk itt majd 4 év múlva, és még erről beszélgetünk.
Igen, aztán hiszem. Hát szerintem elég átfogóan átnéztük ezt a Cserekei Bálint sztorit, és egyébként gratulálok is azért. Ez szerintem az, hogy egy jó példát mutatsz, hogy Magyarországon ezt meg lehet csinálni, mert sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem. Azt, hogy igazából egy alkalmazotti státuszból is lehet valaki vállalkozó, szerintem ez is egy tök jó mintája. És azért itt sok mindent hallhattunk a podcast alatt, akár még azt is, hogy egy cégvezető ugye mitől félhet, meg azt is, hogy milyen lépéseket kell tenni, hogyha akár át akarunk törni egy plafont, vagy hogy egy szituációkban hogyan lehet reagálni ugye a versenytársakra, meg hogy egyáltalán milyen etikusan kell kezelni a versenytársakat, szerintem ez is szerintem lejöhetett a nézőknek, remélem.
Nincs értelme szerintem háborúzni, tehát hogyha az ember háborúzik, akkor csak annyi lesz, hogy mindig háta mögé kell nézni, mert akkor lesznek ellenségei, szóval, de persze könnyen beszélek egy olyan piacon, ami alapvetően az elmúlt 6 évben az így tágult, és hogy nagyon sok volt a fóka, és még viszonylag kevés az eszkimó. A következő időszakban azért gyarapodnak az eszkimók, és fogynak sajnos a fókák, szóval, hogy ez egy más stratégiát fog megkövetelni, de én továbbra is abba hiszek, hogy a szolgáltatás minőségére kell nagyon-nagyon magas hangsúlyt, vagy nagyon nagy hangsúlyt tenni, és az esetlegesen ügyfelektől érkező kritikákért iszonyatosan hálásnak kell lenni, mert azok alapján tud az ember még egy kicsit csavarni a potmétereken és fejleszteni. Tehát, hogy nekem abszolút ez a stratégiám, hogy ha van is bárhol olyan, ahol még van hova fejlődni, akkor azt meg kell lépni, és először legyen rend hátul, és majd utána megyünk előre.
Szuper. Oké, hát köszönöm, hogy itt voltál, és a nézőknek pedig jelzem, hogy hát mindenki itt legyen ugyanilyen sikeres, és akkor ti is bekerültek a podcastbe, és akkor veletek is készítek interjút. Persze előtte meg kell, hogy ismerjük egymást, hogy tudjam, hogy végigkövethessem ezt a fajta sikert. És hát mindenkinek sok sikert, neked is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu